Tehát 1 Mózes 4:1-8. Azután Ádám feleségével, Évával hált, aki terhes lett. Megszülte Káint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült, annak testvérét Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelre áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, leorgasztotta a fejét. Ekkor kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért orgasztottad le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. De te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Káin testvérének Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére Ábelra, és meggyilkolta. Eddig Isten igéje. Imádkozunk. Istenem, köszönjük, hogy most itt lehetünk előtted. Köszönöm, hogy a te igédet hallhatjuk. Kérlek, hogy nyisd meg a mi szívünket, nyisd meg a fülünket. Kérlek, hogy tudjunk rád figyelni. Kérlek, áld meg Bencét, aki készült a te igéddel, és kérlek, hogy használd őt. Hogy tudja átadni, amit te rábíztál. És kérlek, áld meg a gyerek alkalmakat is. Ezt kérjük a te nevedben. Amen.
Jelenleg a foci Európa bajnokság folyik, és nem tudom, hogy ki követte nyomon, de tegnap a dán válogatott bejutott a legjobb 4 közé. Nem tudom, hogy ki követte az Európa bajnokság elejét, de a dán válogatottnak nagyon nehezen indult. Az első meccsükön a csapat legjobb játékosa olyan rosszul lett, hogy újra kellett éleszteni a pályán. És ilyen nagyon ritkán fordul elő, és nagyon szomorú volt. Viszont ebben a helyzetben is volt egy hős, az ő csapatkapitányuk, a dán válogatott csapatkapitánya, aki egyből tudta, hogy hogyan reagáljon a helyzetre, és egyből odament, és az első dolgokat, amiket lehetett, megcsinált, hogy ne nyelje le a nyelvét, hogy stabil oldalfekvésben legyen, és csak utána jöttek oda a mentők, és tudtak segíteni. Persze a vége az egész történetnek jó lett, hiszen sikerült felépülni ennek a játékosnak, és hogy életben van. Viszont ilyen hősi tettet nem minden nap látunk. Kisebb dolgokban lehetünk hősök az életben, mindennapi hősök léteznek, viszont minket is Isten arra hív, hogy egy bizonyos szempontból hősök legyünk. Ezen a nyáron a gyülekezetünk egy újabb sorozatba kezd az ige hirdetésekben, és az úgynevezett hithősöket fogjuk megvizsgálni. Isten mindenkit arra hív, hogy hithős legyen. A zsidók 11. fejezetében találunk egy nem teljes felsorolást arról, hogy a zsidókhoz írt levél szerzője kiket gondol hithősöknek. És ezekkel a hősökkel szeretnénk foglalkozni, az ő életüket szeretnénk megvizsgálni, és hogy ők miért lettek hősök. Előző héten Alex Kónyát hallgattuk, és ő beszélt a zsidókhoz írt levél elejéről. Bevezette az egész levelet, elmesélte, hogy mi a háttere a levélnek, illetve beszélt arról is, hogy valójában nekünk hívőknek Krisztus a legnagyobb hithősünk. Ő az, akit követünk, és ő az, aki a példát adta nekünk. Viszont ezen a héten szeretnék foglalkozni egy másik hithőssel is, Ábellel. Viszont mielőtt Ábel történetére ránézünk, azelőtt szeretném megnézni, hogy miért is vannak hithősök a Bibliában. Miért kellett leírni a zsidókhoz írt levélben ezeket a hithősöket? A zsidókhoz írt levélről mondta előző héten Alex Kónya is, hogy egy olyan levél, amely érvel Krisztus mindenhatósága mellett, Krisztus mindenek felett valósága mellett. Érvel a zsidóknak, hogy miért ne forduljanak vissza a judaizmushoz, ahol csak az atyát imádják, és hogy miért feljebb való Krisztus mindennél. Ez a levél továbbá bátorítja így a hívőket, hogy bármilyen szenvedés, ami érte őket, az nem éri meg azt, hogy emiatt elhagyják a hitet, emiatt elhagyják a kereszténységet. És látjuk már a levélben azt is, hogy ezek a hívők, ezek a zsidókból lett hívők, hiszen tudjuk, hogy ez zsidókhoz írt levél, zsidók közönségnek íródott, ezek a zsidók már elszenvedtek bizonyos veszteségeket, csak amiatt, mert hogy Istenhez tértek. Mert hogy fölvállalták a hitüket. És amikor a levél végéhez közeledik a szerző, akkor egy ilyen felsorolásba kezd. Amikor múltbéli ószövetségi példákat hoz fel, hogy ezek a példák hogyan bátorítják a jelenben a hívőket, hogy mégis tartsanak ki a hitük mellett. Mint említettem is, ezt a listát a 11. fejezetben találjuk, és hogy ennek a fejezetnek, ezt a fejezetet legjobban megértsük, érdemes megvizsgálni az előtte álló verset, és az utána következő közvetlen verset. Azt olvassuk a 10. fejezet legvégén, hogy de mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A 12. fejezet első verse pedig így hangzik. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevők ekkora fellege vesz körül, és folytatja tovább, és ebből látjuk, hogy miről is szól a 11. fejezet. Azt mondja, hogy mi a hitemberei vagyunk, nem a meghátrálásé. Nem hátráltathat bennünket bármilyen szenvedés, bármilyen kihívás, hanem a hithez ragaszkodunk. Utána pedig a 12. fejezet azzal kezdi, hogy lássátok meg, hogy mennyi bizonyságtétel van amellett, hogy a hithez megéri ragaszkodni. Hogy a hit győzedelmeskedik minden szenvedésen. És így szeretnék foglalkozni ezzel a 11. fejezettel, és már rögtön az elején látjuk azt a híres megfogalmazást, vagy híres leírást, hogy mit is jelent valójában a hit. Mi a hit fogalma? És azt látjuk, hogy a hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És hit által lehet elérni dolgokat. Ebben a fejezetben az a kifejezés, hogy hit által a számtalanszor vissza fog térni. Minden egyes példával kapcsolatban azt fogja mondani az író, hogy hit által tette ezt, hit által értette meg, hit által csinálta azt. És ez a hit által a központi fogalom ebben a fejezetben. Amikor pedig belekezd itt a hithősök felsorolásába, akkor először elmondja ezt a fogalmat, utána pedig beszél arra, hogy hit által fogadhatjuk el azt, hogy Isten teremtett mindent, és az első hithős, akit felsorol, az Ábel. Ábel az első, akit ilyen hithősnek tekint ez az író. Ábellel kapcsolatban a 11. fejezet 4. versében 3 dolgot találunk, hogy mit csinált hitáltal, vagy mi történt vele hitáltal. Az első az, hogy hitáltal értékes ajándékot, vagy értékes áldozatot ajánlott fel Istennek. A második az, hogy hit által bizonyosodott meg arra, hogy Isten igaz embernek fogadja el őt. És a harmadik pedig azt mondja, hogy hit által még holta után is beszél. Az ő hite olyan volt, hogy még ma is példát ad számunkra. Még a holta után is beszél számunkra. És ezt szeretném megnézni, hogy milyen példát ad számunkra ma Ábel. Ehhez viszont előre kell menni a Biblia legelső könyvéhez, abban a 4. fejezethez, amit föl is olvastunk, és ebben találjuk Káin és Ábel történetét. Ezt a 8 verset, ami tulajdonképpen összefoglalja Ábel életét. Nem az egész foglalkozik Ábellel, hiszen van benne rész, ami Káinról szól, mégis nagyon sok mindent tanulhatunk meg ebből a fejezetből is. Azzal kezdődik a 4. fejezet, hogy azután. Amikor Biblia tanulmányozásba kezdünk, akkor ez legyen egy olyan szócska, ami segít nekünk felismerni azt, hogy meg kell néznünk, hogy mégis miután. Hogyha valami azután történt, akkor az előzmény is fontos. És igazából bármilyen Biblia tanulmányozás során fontos az előzmény, fontos megnézni a kontextust, viszont itt még kihangsúlyozottabb ez, hogy mik történtek előtte. 3 fejezetről beszélünk, ami előtte történt, amiben találunk leírást a teremtésről, hogy Isten hogyan teremtette a világot, találunk leírást Ádám és Éva teremtéséről, az ő életükről, és találunk leírást a bűnbeesésről, illetve Isten válaszáról a bűnbeesésre. Mindannyian ismerjük azt, hogy a bűnbeesés után Isten megátkozta a kígyót, aki ugyebár elcsábította Évát, ugyanakkor mondta Isten a bűnbeesés után az embernek, a férfinak, hogy az ő munkája az kemény lesz, az verejtékkel teli lesz. Az asszonynak pedig mondta, hogy az ő szülése, a szülésének a fájdalma lesz sokkal nagyobb. Ezek voltak a következményei annak, hogy az emberek így föllázadtak Isten ellen. Viszont amellett, hogy Isten ilyen átkukat vagy fegyelmezéseket hozott az emberre, amellett reménységet is adott. Azt olvassuk a 15. versben, a 3. fejezetben, amikor éppen Isten beszél arról, hogy milyen következményei vannak a bűnnek, és ezt mondja közben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardasod. Isten ezt a kígyónak mondta, és azt mondta, hogy ellenségeskedést támasztok közted és az asszony utódja között, az asszony leszármazottja között. És Isten ezáltal egy reménységet is adott, hiszen arról szól a vers második fele, hogy az asszony utódja, akiről ma már tudjuk, hogy Krisztus, az a kígyó fejét fogja taposni. Bár a kígyó megmarja a sarkát, az némi sebet ejt rajta, de mégis a fejét tapossa, az el fogja pusztítani a kígyót. És Isten ezt a reménységet adta, amely aztán Krisztusban teljesedett be, mi most már új szövetségi hívőként láthatjuk, hogy ez Krisztusról szól, hogy az ő halála és feltámadása által van szabadulásunk a bűntől, és hogy ez mindenki számára elérhető. Viszont Ádám és Éva mit gondolhatott erről? Ők is ugyanúgy megértették azt, hogy Istennek van ez az ígérete számukra. Mégis nem tudhatták előre, hogy ki ez az utód, mikor jön el ez az utód, vagy épp, hogy Krisztus lesz, hanem csak azt tudhatták, hogy jön egy utód. És ha belegondolunk a helyzetükbe, akkor már láthatjuk azt, hogy ők úgy gondolkodtak, hogy ez az utód bármikor eljöhet. Egy ilyen kifejezéssel élve már egy messiási váradalom volt bennük, még az első gyerekük megszületése előtt. És azt mondták, hogy az asszony utódja, az lehet a közvetlen utód, lehet az első gyermek is, aki eljön és megszabadít bennünket attól, amit a kígyó okozott számunkra, amit a sátán okozott számunkra. És így várták tulajdonképpen az első gyermeküket. És így szeretnék rátérni a 4. fejezet első 2 versére. Ebben a versben találjuk Ádám és Éva első 2 gyermekének a születésének a leírását. Azt látjuk, hogy Ádám a feleségével hált, és hogy Éva megszülte az első gyermeket, és akkor egy ilyen diadalitas kifejezést tesz, azt mondja, hogy fiút kaptam az Úrtól. Hogy most már itt van, akire vártunk. Itt van a Messiás, aki megszabadít bennünket az Úrtól. És hogy ő az, akire vártunk. Káin a megszabadító, ő az, akit eddig folyamatosan vártunk, hogy eljöjjön. Utána pedig látjuk Ábel születését, és figyeljetek, hogy Ábel hogy született. Azt mondja, majd újból szült annak testvérét Ábelt. Csak úgy megtörtént. Ott van Káin, akire mindenki várt, ő a főszereplő, ő az, aki a Messiás, és ott van Ábel. Ábel is megtörtént, úgy megesett. Ő úgy létezik. De a főszereplő mellett leginkább egy ilyen statiszta szerepet kaphatna, hogy majd végignézi azt, hogy Káin hogyan szabadítja meg a bűntől az emberiséget. És nagyon érdekes, hogy már a neve is így árulkodik erről. Hiszen azt, ha megnézik a héber neveket, akkor mindegyiknek van egy bizonyos jelentése. És az Ábel név az a hebel görög szóból, vagy héber szóból ered, ami azt mondja, hogy így valami jelentéktelen, valami olyan, mint a lehellet, vagy a pára, ami itt van, és aztán eltűnik. Amikor a Prédikátor könyvét olvasjuk, akkor szintén ezzel a szóval találkozunk, ahol azt mondja az író, hogy minden hiába valóság. Minden Ábel. Minden elmúlik. Itt volt, és nincs itt. Ez hiába valóság. És Ábelnek ez jelentette tulajdonképpen az életét. Azt mondja, hogy ő egy hiába valóság. Hát a testvére az, akire vártunk, ő meg csak úgy megtörtént. És egy jelentéktelen szerepe volt. Mégis azt látjuk, amikor előre megyünk a zsidókhoz írt levélhez, hogy nem Káin lett az, aki fönnmaradt számunkra hithősként, hanem Ábel lett az, akinek egy az ő jelentéktelen élete mégis jelentőség teljes lett. Akinek az ő élete változtatott azon, ahogyan indult. Mindenki azt gondolta róla, hogy hát ő csak egy mellékszereplő vagy egy statiszta. Viszont ő lett az, aki azután hithőssé vált. És ez az első olyan pont, amit szeretnék elétek hozni, hogy nem hősnek születik az ember. És nem határozza meg az embert az, hogy milyen volt a múltja, vagy hogy az emberek mit gondolnak róla. Sőt, nem szabad, hogy meghatározzon bennünket a múltunk, hiszen Krisztusnak a vére által van szabadulás a múltbeli hibáinkból, a múltbeli bűneinkből, és Istennél van teljes helyreállás. És hogyha hithősök szeretnénk lenni, akkor ez nem határoz meg bennünket, hogy milyen volt a múltunk, hogy hogyan születtünk, hogy mások mit gondoltak rólunk, hanem bárki lehet hithős. Bárki lehet hithős. És akármennyire is jelentéktelennek érzed magad az életedben, a környezetedben, vagy mások szemében, ez nem határoz meg téged, hanem csak is rajtad múlik, hogy hithőssé válj. Hősnek tehát nem születni kell, hanem hősnek hőssé válni lehet az életünkben, a cselekedeteink által. A második pontban szeretnék kicsit kitérni azzal arra, hogy mégis hogyan vált tehát Ábel hithőssé. Hogy miért nevezi a zsidókhoz írt levél írója őt hithősnek. Azt olvassuk róla, hogy hit által áldozott fel értékes ajándékot Istennek. És szeretnék foglalkozni ezzel a gondolattal, hogy hittel áldozni, vagy hitből áldozni, hogy ez mit is jelent valójában. Hiszen a zsidókhoz írt levélben azt látjuk, hogy ez az egyik módja annak, hogy az ember hithőssé váljon, és ezt szeretném hangsúlyozni is, hogy Isten sok módon hív bennünket arra, hogy hithőssé váljunk, éppen mindenkinek amilyen az élete, amilyenek a körülményei, azokban hívja engedelmességre, azokban hívja áldozatokra, és azokban hívja arra, hogy hitben hőssé váljon. Viszont Ábel számára, Ábel életében ez a hithőssé válás, ez az áldozaton keresztül volt lehetséges. És mit is jelent akkor hittel áldozni? Ezt a kifejezést kétfelé szeretném bontani, és először foglalkozni arra azzal, hogy mit jelent áldozni. Előző decemberben egy egész hónapot szántunk arra, hogy beszéljünk az adakozásról a gyülekezetben, az adásról, és akkor is szóba került az, hogy mit jelent áldozni. Mit jelent áldozni a gyülekezet számára, vagy Isten számára, és ez az áldozat ugyanúgy az adás gondolat köréhez tartozik, és egy lemondásról, egy odaadásról van szó. Amikor áldozatot hozunk, akkor tulajdonképpen személyes veszteség ér bennünket. Az nekünk, abból nem származik nekünk semmilyen jó, hanem az egy lemondás számunkra. Viszont az áldozattal kapcsolatban itt az ige szakaszból szeretnék hozni két nagyon fontos gondolatot. Az első az, hogy Isten nem csak az áldozatot nézi, hanem Isten a személyt is nézi. Amikor olvassátok a negyedik fejezetet itt az 1 Mózesben, akkor azt olvassuk, hogy az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. És milyen érdekes, hogy Mózes, aki írta ezt, írhatta volna csak simán azt, hogy Isten rátekintett Ábel áldozatára, Káin áldozatára meg nem tekintett. De nem ezt írta, hanem kihangsúlyozza azt, hogy Isten rátekintett Ábelre és az ő áldozatára, és nem tekintett Káinra és az ő áldozatára. És Istennek nem csak az számít, hogy mit viszünk elé, hanem az is számít, hogy ki viszi azt Isten elé. Számít számára az, hogy a személynek milyen az élete, milyen a háttere, honnan jött. És hogy az élete visszatükrözi-e mindazt, amit amúgy oda akar vinni Isten elé. Hiszen Istent nem lehet lefizetni. Nem lehet azt mondani neki, hogy nekem amúgy gonosz életem van, de tessék, odaadom azt, amit kérsz tőlem. És így nem lehet őt lefizetni, hanem neki számít az, hogy milyen az embernek az élete, és számít ugyanakkor az áldozat is. Viszont egyetlen egy ember volt, akinek lehetséges volt az, hogy magára vegye a bűnt, és úgy vigye oda Isten elé az áldozatát, ez pedig Krisztus volt. Krisztus volt az, aki képes volt engesztelő áldozatot vinni Isten elé, és ő képes így elfedezni tehát azt, amit mi nem tudunk elfedezni, hiszen mi mindannyian valójában Isten előtt gonosz emberek voltunk, és úgy akartunk vinni áldozatot elé, viszont így nem tudtuk eltakarni a mi bűneinket, nem tudtuk elfedezni ezt Isten előtt. Viszont Krisztus áldozata volt az, ami ezt lehetővé tette számunkra, lehetővé teszi minden hívő számára, hogy igaz emberként vigyen áldozatot Isten elé. A második dolog az áldozattal kapcsolatban az, hogy nem csak a személyre tekint Isten, hanem magára arra is, hogy mit viszünk elé. Magára az áldozatra. És ezzel kapcsolatban itt a fejezetben azt olvassuk, hogy Ábel vitt az elsőszülött bárányokból, azok kövérjéből. Manapság persze sokan nem szeretik a húsnak a kövérjét, de abban a világban, abban a környezetben kövérje volt a legértékesebb rész. Amit Isten szeretett volna, hogy odaadjunk neki. És emellett pedig azt olvassuk, hogy az elsőszülött bárányokból vitt Ábel. És ez az, amit az áldozattal kapcsolatban ki szeretnék hangsúlyozni. Hogy Istennek az áldozataink, azok minőségiek legyenek. Minőségiek legyenek olyan szempontból, hogy azok legyenek az elsők, és azok legyenek a legértékesebbek. Sokan amúgy azt mondják a Biblia tudósok közül, hogy valójában ezért nem tekintett Isten Káin áldozatára, hiszen ő nem az elsőből hozott, nem olvassuk azt, hogy az első termésből vitt, de mivel erre nem tér ki a Biblia, ezért én sem szeretnék mélyebbre menni ebben. Viszont amire biztosan kitér, az az, hogy az áldozat az legyen az első, és legyen a legértékesebb számunkra. Azt vigyük oda Istennek, ami az első és a legjobb. És persze a mai világban már nem olyan áldozatokról beszélünk, mint az Ószövetségben, hogy egy állatáldozatot viszünk Istennek, és elfüstöltetjük az oltáron, akár a kövérjét is, amit mi pont nem szeretünk, hanem sokkal inkább a mai világban másféle áldozatokat vihetünk Isten elé. Beszéltünk lelki vagy fizikai áldozatokról, de amikor áldozatokról gondolkodok, akkor mindig három kategória jut eszembe az ember életében, amiből valójában tudunk áldozni Istennek. Ez a mi időnk, a mi energiánk, és a mi javaink, vagy a mi pénzünk, úgy fogalmazhatunk. És belegondolhatunk, hogy a mi életünkben, vajon ezeken a területeken hogy állunk? Hogy állunk az áldozatokkal? Hogy amit ezekből a legértékesebbek, vagy akár az elsők ebből, azt Isten elé visszük-e? És most mindenkinek a saját életét kell megvizsgálnia, hogy az ő idejéből például az elsőt odaszánja Istennek. Legyen az akár a hétnek az első napja, ami valójában az utolsó számunkra a vasárnap, hogy ezt odaáldozzuk-e Istennek. Vagy ha csak a napjainkra gondolunk, akkor amikor fölkelünk reggel, akkor mi az első dolgunk? Hogy ezt az Istennel töltsük? Vagy épp előveszik a telefonunkat, és akkor megnézzük a napi híreket, vagy éppen jó videókat Facebookon. De hogy mi az első dolog, amit teszünk az életünkben, akár a napunkban, akár bármi máshol, vagy mi az a legértékesebb idő, amit oda tudnánk szállni Istennek. De ugyanígy gondolkodhatunk az energiánkról, hogy a prioritásainkról, hogy az valójában Isten-e az első ott. Vagy akár a pénzünkkel kapcsolatban, hogy a mi legjobbat, vagy amikor, hogy az elsőt odaadjuk-e Istennek. Hiszen Isten ilyen áldozatokat vár tőlünk, mindazt, ami az első számunkra, és mindazt, ami a legértékesebb. Ezt tudjuk tanulni Káin és Ábel történetéből, hogy Istennek számít az, hogy milyen az ember, és hogy milyen az áldozat. Viszont a hittel áldozni fogalomnak van egy másik szava, mégpedig az, hogy hittel. És most megnézzük, hogy mi az, hogy áldozni, de mégis ez hogy lehet hittel csinálni? Mi az, hogy hittel áldozunk, vagy hit által áldozunk? Amikor megnéztük a fogalmat, a hit fogalmát a zsidókhoz írt levélben, akkor azt láttuk, hogy a hit az valójában bizalom. Valójában egy meggyőződés. És akkor mégis hogy lehet bizalommal áldozni? Azt tudnám mondani, hogy bizalommal úgy tudunk áldozni, ha valójában bizalmat áldozunk. És ezt úgy mondom, hogy a bizalmunkat Istennek odaadjuk. És olyan szempont, nem csak olyan szempontból, hogy ne közhelyesen mondjuk, hogy hát mi bízunk Istenben, hanem olyan szempontból is, hogy átengedjük neki az irányítást, hogy rábízzuk a dolgokat, ami körülöttünk él. Hogy miért mondom ezt? Ahhoz elég csak megnézni a más vallásokat, hogy ez hogyan működik náluk. Más vallásokban azt látjuk, hogy az emberek azért visznek áldozatokat az istenségek elé, hogy befolyásolják őket. Hogy manipulálják őket, hogy odaviszem én ezt az Isten elé, és akkor ő megcsinálja úgy, ahogy én szeretném. oda viszem az áldozatot, essen az eső. Oda viszem az áldozatot, nyerjen meg a háborút. Hogy az Isten segítsen meg engem úgy, hogy én őt kifizetem előre. Viszont a mi Istenünknél ez nem így működik. Mi nem azért viszünk oda Istenhez valamit, hogy aztán a mi célunk érvényesüljön. Hanem mi úgy viszünk oda hittel Isten elé bármilyen áldozatot, hogy azt mondjuk, hogy én azt odaadom ezt az áldozatot, és az irányítás továbbra is a te kezedben marad. Mi nem befolyásolni akarjuk Istent, nem irányítani akarjuk őt, hanem a bizalmunkat abba vetjük, hogy ahogy ő elgondolja, az számunkra a legjobb. És ez az igazi hittel való áldozás. Viszont a hittel való áldozásnak van egy másik aspektusa, amit szeretnék még elétek hozni. Az az, hogy amikor hittel áldozunk, akkor tulajdonképpen ez válasz Isten múltbeli cselekedeteire. Hogy láttuk azt, hogy ő hogyan gondoskodott rólunk, hogyan adta nekünk ezt vagy azt, és azt adjuk neki. Nagyon érdekes, ahogy Dávid fogalmaz az egyik áldozata után az imádságában, azt mondja, hogy Istenem, én csak azt adtam neked, amit a te kezedből kaptam. A hittel való áldozás az tulajdonképpen ilyen, amikor bízunk benne, hogy a múltban megsegített bennünket, és ezt odaadjuk Istennek, de ugyanakkor ennek van egy jövőbeli vetülete is, és azt mondjuk, hogy ahogyan Isten a múltban megsegített bennünket, mi bízunk abban, hogy Isten a jövőben is meg fog segíteni. És nem azért tesszük, hogy na, akkor most lefizessük, hogy a jövőben megsegítsen, hanem azt mondjuk neki, hogy ez egy hála áldozat, és továbbra is bízunk abban, hogy te a jövőben is meg fogsz bennünket áldani, és meg fogsz bennünket segíteni. Tehát amikor Ábel hittel áldozott Istennek, akkor így, ezzel a bizalommal jöhetett Isten elé, és így áldozhatta föl hit által, hogy számított az ő személye, számított az, hogy milyen áldozatot vitt elé, hogy a legjobbat és a legelsőt vitte oda, de számított az is, hogy mindez hitből tette, bizalommal tette, válaszul Isten cselekedeteire. És nem azért, hogy őt befolyásolja, hanem hogy hálát adjon neki. És végül a harmadik pont, amit a vázlaton látok, az az, hogy helytelen kapcsolat Istennel. És itt most már nem Ábellel szeretnék foglalkozni, hanem szeretnék foglalkozni kicsit Káinnal, hiszen a történet róla is szól. És Káinról azt mondhatjuk el, hogy ebben a történetben valójában ő az antihős. Ha Ábelt hősnek nevezzük, akkor Káin az antihős. És vele kapcsolatban is szeretnék pár gondolatra kitérni, hogy mégis ettől az antihőstől mit tanulhatunk. Azt látjuk, hogy amikor Isten nem tekintett rá az áldozatára, akkor Káin nagy haragra gerjedt, és leholgasztotta a fejét. Az ő szívében jelen volt egyszer a harag, és egyszer a szomorúság. És aztán pedig az igazság, hogy Isten ismét az ő kegyelmét mutatja meg. Hiszen azt látjuk, hogy Káinra és az ő áldozatára nem tekintett, viszont Isten kegyelme az, hogy továbbra is törődött Káinnal. Hiszen amint nem tekintett az áldozatra, utána Isten egyből Káinhoz fordul, és törődik vele. Hogy úgy mondjuk, lelki gondozza Káint. És az ő preventív kérdéseit fölteszi, hogy megelőzze mindazt, amit ő már lát, hogy Káin szívében formálódik Ábel iránt. És fölteszi neki a kérdés, hogy miért horgasztod le a fejed, hogy miért történik mindez. Azután pedig figyelmezteti, hogy uralkodjon a bűn felett, hiszen ez a feladata, hogy ne engedje, hogy ez a harag, ez a szomorúság, ez mind irányítsa őt. Viszont Isten kegyelme az is, hogy nem csak figyelmezteti, nem csak egy ilyen rosszalló figyelmeztetés ez Káin számára, hanem bizony bátorítás is van benne, hiszen azt látjuk a hetedik vers elején, hogy hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Isten nem csak figyelmezteti Káint, hanem bátorítja is. És hogyha ez nem Isten kegyelme, akkor valójában mi az? Isten bátorítást hoz akkor is, amikor esetleg a mi áldozatunk nem tetszik neki. Akkor is szeretne formálni bennünket, és bátorítani, hogy munkálkodjunk, hogy jobban az ő tetszésére éljünk. Hogy a helyeset cselekedjük. Azt, ami neki tetszik. Viszont sajnos Káinnak már megtört az Istennel való kapcsolata. Látjuk Istennek ezeket a kérdéseit, ezeket a bátorítását, hiszen sehol nem látunk rá választ Káintól. Káin nem Istenhez fordul, hanem ezután rögtön azt mondja, hogy Káin az ő testvéréhez fordul, és mondott neki valamit. Káin nem válaszolt Istennek ezekre a kérdéseire. És ez is bátorítás lehet számunkra, hogy Isten formálni akar bennünket. Isten bátorítani akar bennünket, és nekünk viszont felelősségünk van válaszolni erre, felelősségünk van az Istennel való kapcsolatunkat ápolni. De egy másik dologra is szeretnék kitörni, hiszen abban a kontextusban, hogy az ő kapcsolata megtört Istennel, annak bizony következménye is lettek. És az egyik következménye, ezt úgy tudom fogalmazni, hogy az önuralom teljes hiánya lett. Az előző sorozatban, a gyülekezetben foglalkoztunk a lélek gyümölcsével, és az utolsó gyümölcs, amivel foglalkoztunk, az az önmegtartóztatás. Vagy fogalmazhatnánk úgy, hogy önfegyelem, vagy önuralom. És ez egy olyan erény Isten előtt, ami neki tetsző, amire hívja az embereket, hogy legyen önuralmunk, hogy tudjunk a saját cselekedeteink, a saját gondolataink, a saját érzelmeink fölött uralkodni. És ez teljes mértékben hiányzott Káinból. És mennyire érdekes, hogy míg az áldozattal kapcsolatban beszéltünk arról, hogy amikor hittel áldozunk, akkor átengedjük az irányítást Istennek, hogy hagyjuk, hogy az ő terve szerint alakuljanak a dolgok, addig a másik oldalon Isten mégis azt mondja, hogy amikor viszont nem az áldozatról van szó, hanem a saját személyes életedről, akkor bizony neked felelősséged van irányítani azt. Irányítani a te érzelmeidet, irányítani a te haragodat, irányítani a te szomorúságodat. És nem lehetséges az, hogy ennek szabad utat engedsz, hanem uralkodnod kell a bűn felett, hogy ezt ne engedd be az életedbe. És Káin életében ez, mintha teljesen fölcserélődött volna. Az áldozatnál irányítani akart, az önuralomnál pedig teljesen elengedte a kontrollt. És megláthatjuk, hogy ennek mi lett az eredménye. Azt olvassuk, hogy ezután kiment a testvérével a mezőre, és meggyilkolta Ábelt. És már mennyire érdekes az, hogy ha belegondolunk, Káinnak valójában nem Ábellel volt a baja, hanem Istennek, Isten volt az, aki nem tekintett az ő áldozatára, és Ábelnek egyáltalán nem volt az a hibája, hogy most Káin rossz áldozatot vitt elé. És Istennel ez a kapcsolata megtört Káinnak, és ennek az eredményét, ennek a gyümölcsét az ő testvére szenvedte meg. Az ő féltékenységéből meggyilkolta az ő testvérét. És hogyha belegondolunk, akkor így nekünk is felelősségünk van az Istennel való kapcsolatunkban. Felelősségünk van, hogy ebben fegyelmezettek legyünk, hogy keressük a vele való kapcsolatot, építsük a vele való kapcsolatot, és ez egy kis figyelmeztetés is lehet számunkra, hogy bizony, ha az Istennel való kapcsolatunk megromlik, akkor az lehetséges, hogy a környezetünk fogja megbánni. Vagy a lehetséges, hogy a környezetünkön fogjuk levezetni azt, amit amúgy nem a környezetünk érdemel. És akár gondolkodhatunk az Istennel való kapcsolatunkról a családunkban, a gyülekezetünkben, vagy más helyeken, a közösségeinkben, hogyha a mi Istennel való kapcsolatunk megromlik, az bizony más testvérek szenvedhetik meg. És figyeljünk erre, hogy ne ez következzen belőle, hogy legyen ott az önuralom a szívünkben, hogy tudjuk irányítani a mi haragunkat, tudjuk irányítani a mi szomorúságunkat, és ne hagyjuk, hogy ez így mind kiteljesedjen. És nagyon érdekes az is, hogy pont így a hithősökről beszélünk, és arról, hogy hogyan lehet hősé válni. És a példabeszédek könyvéből szeretnék hozni elétek egy ígét, ami azt mondja a 16. fejezet végén, hogy többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Azt mondja, hogy az egyik dolog az, hogy hősé válsz, hithősé válsz, viszont itt a példabeszédek könyve is bátorít arra, hogy legyél kész uralkodni a te indulatodon. Hogy ne hagyd, hogy az irányítson téged, hanem te irányítsd őt. Legyen a te felelősséged az ott van, a te érzelmeid, a te haragod fölött is. Itt tehát megvizsgáltuk ezt a három pontot, amit szerettem volna nektek hozni, hogy hogyan lehet hithőssé válni. Az első az, hogy hithősnek nem születni kell. Hogy nem befolyásol bennünket a múltunk, vagy mások elképzelései rólunk, és nem is szabad, hogy ez befolyásolja, hanem bárki válhat hithősé. És megnéztük Ábel példáját, hogy ő hogyan vált hithősé, hogy ő kész volt hittel áldozni. Hogy ő kész volt bizalommal áldozni Istennek a legjobbat és a legelsőt, mindazt, amit Isten adott neki. És végül megnéztük Káinnak a példáját, hogy az ő Istennel való kapcsolata hogyan tört meg, és hogy ennek milyen következményei lettek. Hogy az ő önuralmának a hiánya hogyan vetítődött ki az ő testvérére. És mindezeket megnézve, Isten minket is arra hív, hogy váljunk hithűsé. És így már csak egyetlen egy kérdés maradt. Hogy te készen állsz hithűsé válni? Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük Krisztust, köszönjük az ő megváltását. Köszönjük azt, hogy ő helyettünk engesztelő áldozat volt a kereszten, és hogy általa jöhetünk eléd. Általa bizalmunk lehet benned, és általa igaz embereknek fogadsz el bennünket. De köszönjük azokat a példákat, amelyeket adtál számunkra az igéből. Köszönjük a te fiat példáját, és köszönjük azoknak a sok hithősöknek a példáját, akiket számunkra adtál. És így bízunk benned, így szeretnénk követni téged. Köszönjük mindazt, amit adsz nekünk az életben, és kérlek, adj nekünk olyan szíve, amely kész ezt visszaadni. Köszönjük, hogy csak azt adhatjuk vissza neked, amit te valójában már adtál nekünk korábban. És így bízunk benned a jövőre nézve, bízunk benned a körülményeinkre nézve, és szeretnénk átengedni neked az irányítást. És megvalljuk azt, hogy olyan sokszor nehéz az önuralom, sokszor nehéz nem az érzelmeinkre figyelni, de segíts meg bennünket ebben is. Formáld bennünk ezt a tulajdonságot is a te lelked által. Szükségünk van így a te segítségedre. Köszönjük azt, hogy te meghallgatsz bennünket. Jézus nevében. Amen.